Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A szerző 30 éves álma valósult meg ezzel a regénnyel. Beépítette a családregénybe mindazt a tudást, amit üzleti stratégaként megtanult. Ehhez persze kellett egy olyan téma, ahol ezt meg is mutathatja. A 19. század vége és a 20. század eleje nagyon alkalmas volt egy iparág fejlődésén keresztül ábrázolni mindezt. Egy szimfónia, négy tétele. Az Adineum kiadó adta ki Iglódi Csaba Dréher Szimfónia című családregényét. A szerzővel, Iglódi Csabával beszélgetünk. Miért pont a Dréher család?
Teljesen véletlenül.
Hogy véletlen valami?
Nincsenek véletlenek, persze tudjuk, de nem szándékosan fogalmazzunk így, amikor kiderült, hogy egy családregényt fogok írni, a későbbi szerkesztőm javaslata volt a műfaj, akkor elgondolkoztam, hogy jó, de hogy ki legyen az a család, melyik legyen az a család, amelyikről írjak, és előző héten jártam a Dréher sörgyárban, a vezérigazgatója tartott egy előadást nekünk, Békefi Gábor, és arról mesélt, hogy az ő stratégiájukat most így hívják, hogy Dréhertől Dréherig. Ami nagyon röviden annyit jelent, hogy a hagyomány és a megújulás, a hagyomány és az innováció kerül a középpontba. És megismertem egy olyan 150 évig idézőjelben uralkodó családot, amelyik a startup léptől, vagyis egy pici főzőnek a kibérlésétől eljutott egészen addig, hogy egy birodalom viselte a nevét. Mindez a 19. században és a 20. század első felében, amikor azért, ha végig gondolunk a történelmen, akkor éppen csak túl voltunk a kezdetekkor, a napóleoni háborúkon, Bécs elfoglalásán, aztán jöttek a 19. század forradalmai, miközben még a kolera, mindenféle fertőző betegségek is pusztítottak. Ha megérkezünk a 20. századba, első világháború, gazdasági világválság, második világháború, és ez a fantasztikus család, ez megtanult a jéghátán is megélni. Az érdekelt ebben, hogy lehet egy olyan üzleti történetet elmesélni, ami tele van potenciális buktatóval, de aztán mégis valahogy úgy áll össze a kép és a nagy egész, hogy abból egy csodálatos fecskú bontakozik ki.
Nekem az egész könyvben a legszimpatikusabb személyiség Leopold volt, aki a család barátjából a bölcs tanácsadón, majd a gyereknevelő is lett. Tehát az ő értékrendje itt nagyon fontos, és öt szempontot ad tanácsadó szerepében a leendő Dréher örökösnek.
Így van.
És ezt a tanácsadó szerepét igazolja ezzel az öt szemponttal. Azt olvastam valami nyilatkozatában, hogy ezt a karaktert kicsit magáról, saját magáról mintázta.
Hát úgy lehetett az nyilatkozat, hogy sokan azt mondják, hogy olyan, mint a jellendék. Nyilván, amikor az ember egy regényt ír, illetve az embert nem tudom, de én nem tudtam teljesen kibújni a bőrömből, és azt, amit az elmúlt 40 év felnőtt létében, a kommunikációs világban, a tanácsadói világban, az üzleti stratégiák készítésben megtanultam, meg megtapasztaltam, azt igyekeztem valahol beleírni ebbe a könyvbe. Ez egy áruház áruhás regény.
Áruhás király. Igen.
Egy családregény, ami, ha másként olvasom, egy kicsit megfordítom a kötetet, akkor ez egy üzleti regény. Azt mondta a szerkesztőm, Csapodi Kinga, hogy valójában ez egy üzleti családállítás, amiben végigveszem ezt a négy generációt, és mivel egy üzlet az mindig a döntéseknek a sorozata, és annak a titoknak a tudása, hogy 3-5-10-15 év múlva mire lesz szükség.
Élet minden területére, az igaz? Lesz. Nem csak az üzletre.
Így van, de a vezetők, én nagyon hiszek abban, hogy a vezetőknek a legfontosabb az, hogy a jövőt lássák előre, és másoknál korábban, és aztán arra tudják átalakítani az üzleti szervezetet, a termelést, bármi mást. Vagy hogy a jelenben tudjanak olyan döntéseket hozni, amelyek a megváltozott körülményekre a legjobban felelnek. Mondok egy példát, amikor az első Antal, mondjuk így, aki később a sörkirály lett.
Igen.
Amikor az 1830-as években felnő, második tétel, egész fontosan a szimfónia, második tételnek a hőse. Szétnéz a főzdén, és azt látja, hogy hát valami baj van, ez nagyon jó volt. 30 évvel ezelőtt, mikor az apukája elindította 1796-ban, de hát a világ elment mellette. Nyugat Európában már gőzgépeket használnak, egészen másként szervezik a termelést, és ők még mindig egy poros, alsó-ausztriai, Bécs melletti településen, azzal vannak elfoglalva, hogy változatlan módon gyártsák azt a terméket, amit el akarnak adni. Azt mondta, hogy ez nincs jó, az lenne a helyes, hogyha modernizálnánk a termelést, és amellett, hogy modernizáljuk a termelést, amellett helyezzünk üzembe mondjuk Közép-Európa első gőzgépét. És ez is lett. Üzembe helyezték Közép-Európa első gőzgépét, amivel robbanásszerű növekedést tudtak elérni, és aztán valamennyi későbbi üzleti döntésük és a további generációk üzleti döntése is ennek alapján működtek, hogy amikor szűkös lett már Svehát és környéke, vagyis a Bécs környéki piac, akkor kiléptek és elmentek néhány száz kilométerrel északra, Csehországba, vagy délnyugatra, Triest felé.
Valaha a Dreher sörfőzde egy volt a sok közül. Amikor apám, Franz Anton Dreher, a távoli Füllendorfból érkezett bevándorló bérelte, hitte, hogy nagyjá teszi. Vérrel és verejtékkel jutott el odáig, hogy már Bécs szerte árulták a sörét, a városban is nyitott egy üzemet, folytatta az emlékezést Antal. Aztán megtapasztalta, hogy bármennyire is jól teszi a dolgát, a világ összeesküthet ellene. A franciákkal vívott háború és a rákövetkező béke első évei elvitték a megtakarításait. Ha nélkülöznie nem is kellett, az álma elérhetetlen távolságra került. Idős ember volt, amikor én születtem, de sohasem fogom elfelejteni azt, amit tőle hallottam. Megszállottnak kell lenned, ha sikert akarsz. Fél szívvel nem megy. Jóval később, amikor Angliában jártam, ugyanerről így beszélt valaki. Félgőzzel nem indul el a vonat sem. Ha már az elején takarékoskodni akarsz az erőddel, akkor neki se fogj. Ha csak félig fordulsz a feladatod felé, biztosan nem tudsz megbirkózni vele. Ezek mind az én apám tanításai, amik ma is visszhangzanak a fejemben. Öntött egy nagy pohár vizet magának, belekortyolt és folytatta. Most is úgy érzem, itt ül az asztal körül. Talán épp meglebbent a függöny. Nem látjuk őt, de tudom, hogy követ a tekintetével, ott áll akármerre járok. olykor elmosolyodik, néha szánakozva, és gyakran figyelmeztet is. Gondja van ránk. Ő volt az első, aki hitte, hogy a Dreher főzde híre messze tovább él majd, mint ő maga. Mi vagyunk azok, akik ezt be is bizonyíthatjuk neki. Nem csak bebizonyítjuk, hanem ugyanezzel a hittel adjuk örökül munkánk gyümölcsét a gyermekeinknek. Teodor kezdeményezésére ekkor valamennyien Franz Antonra ürítették a poharukat. Talán tudjátok, hogy a halála után sokáig úgy gondoltam, feleslegessé vált az életem. Nem azért, mert elveszítettem az édesapámat, hiszen 85 éves múlt éppen, én pedig jól tudtam, nem végtelen a földi lét, hanem azért, mert semmit sem gyűlöltem jobban, mint a főzde bűzét, és semmitől sem irtóztam annyira, mint hogy inasnak álljak a Meisl házba. Itt Teodorra nézett, és elbizonytalanodott. Nem tudtam, mennyire lehet őszinted, mégiscsak a barátja apjáról beszél. Aztán lassan, hogy mindenki pontosan értse ezt a mondatot, még egyszer elmondta. Semmit sem gyűlöltem jobban, mint a főzde bűzét, és semmitől nem irtóztam annyira, mint hogy inasnak álljak a Meisl házba. Fájdalmas évek következtek, folytatta könnyeivel küzdve, csak nem belepusztultam. A mából visszatekintve már hasznosnak látszik, de akkor kibírhatatlan volt. Megkeményítettek azok az évek, és kitartóvá tettek. George érdeme, hogy így lett, de azt is eszembe véstem, hogy én egészen biztosan más leszek, mint amilyen ő volt. George Meisl érdeme, hogy így lett, de azt is az eszembe véstem, hogy én egészen biztosan más leszek, mint amilyen ő volt. Mesterem volt, mert sokat tanultam tőle, de példaképpen nem. A szakmánkról mindent tudott, ám az emberek lelke cseppet sem érdekelte. Miért vagyok mégis hálás apámnak, hogy a gondjaira bízott? Hát azért, mert úgy együtt nőhettem fel a fiával, Teodorral. Az ő barátsága mindennél többet ér nekem. Teodor felállt, és szótlanul megölelték egymást. A közönség megtapsolta őket, és a barátságukra ivott. Antal körülnézett, mert látta, hogy az érdeklődés nem lankad, és folytatta tovább, felidézte az inas évek második felét, amikor már kezdte jól érezni magát a bőrében. Kitért Gabrielhez, a müncheni Spaten-sörház örököséhez fűződő kapcsolatára, és arra a kalandos utazásra Európa országútjain, amely végleg megerősítette az elhatározásában, hogy folytatja apja hivatását.
Később Magyarország felé, egy Steinbuch nevű apró pici település határában lévő korábbi kőbányából kialakított főzdébe. Ma megvásárolták, és valamikor ott a kiegyezést megelőzően 15 évvel úgy döntöttek, hogy hát biztos ugyanaz a fejlődés vár. Akkor még Pest-Budára is, mint amit Bécs élt meg néhány évtizeddel korábban, akkor mi itt most foglalunk adállásokat. És valóban ez is történt. Dreher Jenő, a negyedik tétel a szimfóniában, aki a magyarországi bizniszt örökölte, mondjuk ezt ilyen egyszerűen, az a 30-as évek közepén a legnagyobb magyar adófizető volt. Óriási birodalom összpontosult a kezében.
És végül is ő magyarrá vált. Ő az, aki az osztrákból magyar lett. Magyar céget vitt.
Igen is, meg nem is. Ugye Németországból indul a történet, onnan vándorol ki. Nyugatról keletre.
Igen.
Az alapító, Franz Anton.
Igen.
És lesz tisztes osztrák polgár, iparbáró. Számára abból a szempontból, hogy magyar lett, hogy magyar vállalatot vezetett, itt fizetett adót, itt adott munkát, itt támogatott különféle helyeket, megtartotta a német identitását, a családon belül németül beszélt élete végéig. És mondhatnám, hogy kettős állampolgár, kettős identitása volt, de annak ennek akkor nem volt ilyen jelentősége.
Mindenütt megemlíti a nők szerepét a család történetében. Én ezt nem érzem. Női olvasóként én ezt keveslem, mert úgy érzem, hogy a hozomány, amiből építkezik a család, az nagyon fontos, és a gyerekszülés is. Ez a női szerep, két szerep az, ami ki van hangsúlyozva a regényben. Nem érzem a nőknek ezt a fontos. Jó, vitatkozzunk.
Abszolút vitatkozom. Azért ne felejtsük el, hogy a 19.
század. Nem felejtem el.
A század elején vagyunk, amikor azért a nők szerepe egészen más, és az is igaz, hogy az első főzőt egy hozományból bérelte ki Franz Anton.
Meg azért az egyesítésből sem született rossz üzlet.
És az egyesítés is a hölgyek révén ment, de az egy 50 évig tartó házasság volt, sok gyermekkel, sok érték megmentésével. Abban az időszakban volt nagyon erős szerepe az édesanyáknak. Az első két generációnál, ott mind a kettőnél nagyon korán meghal az édesapa, ugye Franz Anton 75 éves volt, amikor az első fiúgyereke született. Megismétlem még egyszer, 75 éves volt,
igen,
amikor az első fiúgyereke született, ebből lett a dinasztia. 10 éves volt a fiú, amikor igen, meghalt. A következő generációnál 14 éves volt a fiú, amikor meghalt, és ott mind a két esetben maradt, bőven maradt az özvegyekre tennivaló. Egyrészt a gyereknevelésben nyilván, másrészt az üzlet, a gár, vagy egyébként pontosan a főzde először és később a gyár, vagy akár a birodalom működtetésében. És nagyon hiszek abban, hogy a nők szerepe már akkor ebben a családban hangsúlyosabb volt talán, mint a társadalom egészében. És én ennek szerettem volna egyfajta emlékművet állítani. És a mellékszereplők közül is emléletlen, hogy két fontos mellékszereplő a történet elején egy jós nő, és a házasságszerző is, mind a kettőnek új szerepe van abban, hogy ez a dinasztia létrejött, és hogyha a hölgyek, és nem spoilerezve a történetet, de az utolsó jelenetben a haldokló családfő mellett is ott van a feleség.
Keveslem, igen. Viszont a Franz Anton első feleségével készített portré, ez végigkísérje a négy nemzedéket. Ez jelkép, ahogy egymás mellett áll, vagy ül az egyik, és áll a másik alak.
Igen. Hogy... azon a festményen is együtt vannak.
Leopold próbálja rávenni a családot, hogy kiadatlan ingatlanjába hozzon létre egy újságot. Mert aki az újság, annál az információ, és azok döntik el, hogy miről és mennyit. A többi pedig a bulvár. Ez annyira áthallásos, hogy nem bírtam kihagyni. Amióta világ a világ, ez ilyen tudatos?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen abból a szempontból az egyik olvasatában áthallásos, a másik olvasatában pedig ilyen a világ valóban. Hogyha visszagondolunk abban, hogy a fuggerek, a Mediciek bankárai voltak, akik az első hírleveleket létrehozták Európában, tehát ők sem a kultúra terjesztéséért, hanem üzleti érdekből hoztak létre egy média vállalatot is, amellett, hogy nyilván hiteleztek és mindenféle pénzügyi tranzakciókat csináltak. Én azt hiszem, hogy ez egy örök történet, és aki befektet, az nyilván hasznot akar belőle. Itt Leopold megfontolása az egy önmagában is üzleti haszonreménye volt, azért abban az időben már léteztek a hirdetések az újságokban, Kossuth Pesti hírlapjában már 48-as forradalom előtt apró hirdetések is voltak, üzleti érdek is, de egy gazdasági birodalom, egy üzleti birodalom, az mindig ezzel befolyást is akar szerezni, és ez szerintem nem ördögtől való. Az a jó, hogyha sok virág virágzik, és mindenki eldöntheti, hogy melyik befolyásnak ad hitelt.
Az merült fel bennem, hogy ismeretterjesztési küldetés a cselekménybe bevont többféle tájékozottság átadása? helytörténet, művelődéstörténet, gazdaságtörténet. Tehát, hogy egy csomó olyan elem van benne, ami plusz mellékesen van megfogalmazva, de mindegyik nagyon fontos.
Én azt gondolom, hogy az én célom az egy jó értelemben szórakoztató regény volt, egy, ha úgy tetszik, infotainment, ami most egy népszerű kifejezés, tehát egy információt is adó, de egyben szórakoztató, magával ragadó történet, ami az olvasó szemüvegétől függ, hogy ebben egy üzleti regény lát azokkal a törvényszerűségekkel, amelyek a befektetések, birodalom, fejlesztés világát határozzák meg, egy női regényt lát, ami egy női fejlődés történet, hogy hogyan jelennek meg az elmúlt századok családjainak, a családjának nőtagjai a történelemben, egy családregény, hiszen önmagában ugye az alapműfaja az, hogy egy családregény, és valóban egy történelmi road movie, hogyha úgy tetszik, valahonnan a fekete erdő vidékéről, ahonnan a Duna is ered, onnan ered, vagy onnan származik ez a Schwab család, a Dreher család, Bécsen keresztül eljutunk Nyugat-Európa még jó néhány városába, és természetesen a korabeli Budapestre is, és ha már ott járok, akkor igyekeztem olyan kultúrtörténeti morzsákkal, kitekintésekkel még színesebbé, még lehetetlenebbé tenni, nehéz szó, a Dreher szimfóniát, amit most visszaigazol, hogy keresek egy 6 darabot, és lekopogom rajta, hogy egészen elképesztő a fogadtatása. Nagyon boldog vagyok, hogy Smarty Télen Dedikával hallottam, hogy az egyik legtöbbet vásárolt könyv.
Az jutott a végén eszembe, mert ezt is olvastam valamelyik derűjából, hogy nem szereti a sört, és képzelje, ha még szeretné is.
Nincs. Ilyen szempontból az egy szerencsés vagy szerencsétlen, de valamelyem a szerencsés életem, hogy a Dreherekről szól, akik éppen sörfőzéssel foglalkoztak, de nekem meggyőződésem, hogy ez a család máshol indul el, és azért bányászatnál jut előre, azért bányászatban, vagy más technológiában, akkor ugyanezt az ízet leír, hogy 19. század második fele, inkább a harmadik harmada, 20. század eleje, az tele van ilyen történetekkel, mint ahogy a Dreherek is egyébként a Richterrel például fejlesztettek tárgyat is, mert lehetett mindig csak sört gyártani, de gyártottak csokoládét, gyomorkeserűt, földjeik voltak, malánta feldolgozásban, versenylovakat tenyésztettek Ausztriában és Magyarországon is, városi házaik voltak, ingatlan, odáig egy idő után, hogy egy tehetséges család tulajdonképpen mindegy, hogy mibe indul el, hogyha a család összetart, hogyha a családtagok azok tudás alapon és nem születési alapon kapnak pozíciókat a vállalatoknál, hogyha látják azt a bizonyos jövőt, amiről beszéltem előre, hogyha megtermelt eredményt, nyerességet az akár az adott vállalatban, vállalkozásban, ami megtermelte, akár egy új iparágba fektetik, akkor ide lehet jutni. 150 év az sok mindenre elég. Szóval a sört az valóban ritkábban vittam korábban. Azért itt kénytelen kellettem belekóstoltam ebbe abban, mégis egy kitelkelen lenne, hogyha nem érzem az ízést a nyelvemen. És a Szegő Andrisnak a példáját szoktam mondani, aki legendás interjúkészítő újságíró, és ő volt az, amikor nagyon régen, amikor a sporthoz közel volt sportinterjúkat készített, és a boxról írt sokat, akkor oda ment egy boxolóhoz, hogy üsse ki, mert ő neki azt kell tudni, ahogy én, amikor kához kamparizmban.
És kiütették?
Az András?
Igen.
Igen.
Kiütették, szegény.
Mondtam, hogy meg kell kóstolnom a világos sört.
És ízlet?
A sötétebb sört.
Vannak
olyanok, amelyek ízlenek, de állandó fogyasztója.
Nem lesz.
Én a változatosságot szeretem, és hogyha tetszik, akkor ez a regény is változatos. Emberek különböző stílusok keverednek, mint ahogy egy szimfóniában. Ugye a szimfónia egy nagy zenekari mű, négy tételből áll, van benne magasság, mélység, érzelmek, van benne kórus, és vannak benne szólisták. Ez a Dreher szimfónia, életem első regénye. Pályakezdő író vagyok, közel 60 évesen, és tudom, hogy már azért fiatal írója nem lehettek, de talán az első könyves írója még igen.
És merre tovább?
Hát nekem van főállásom, vagy főtevékenység, a tanácsadással, vállalati tanácsadással foglalkozom, azt egészen biztosan meg fogom tartani, de a fejemben már motosztál, és lassan már a számítógépem klaviatúrája is megismerkedik új hősökkel és új mellékszereplőkkel. Azt remélem, hogy azt is hasonlóképpen szeretni fogja majd a közönség.
És miért pont családregényt javasoltak önnek?
Hosszú története van. Tavaly májusban, akkor az volt, hogy felírnék, akkor mit írjak, és rávágta a családregény. És ebből látszott, hogy ismer, mert ha vagyok annyira marketinges, meg önző, vagy hogy mondjam, hogy ha már írok és beleteszek nagyon-nagyon sok időt, fél évben keresztül napi nap sok-sok órát, abban, hogy létrehozzak valamit, akkor szeretném, hogyha ez minél szélesebb olvasókörhöz eljutna, és ha nem vagyok nagyképű, akkor azt mondom, hogy jövőre a kerérettségi tétel is lehetne a lőhez telefonja, vagy annak egy része. Két tapasztalat, valaki azt mondta, hogy az első 200 oldalt nagyon gyorsan elolvassa, és utána rávette magát, hogy fejezetenként olvassa, egy nap csak egy fejezet, hogy sokáig tartsa. Van, aki azt mondta, hogy apák napjára ennél jobb ajándékot nem tud elképzelni, egy apa története tényleg fantasztikus. Ez azért ütötti be, mert annó én a Vámos Miklósnak az apák könyvét vettem meg még az édesapámnak, és most Miklóssal együtt dedikáltunk ugyanabban az időben a Vörösmarty térre. Nagyon nagy büszkeség volt.
Iglódi Csaba szerzővel beszélgettünk a Dréher Szimfónia című családregényéről, amit az Athénem kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy honnan érkezett Magyarországra a Dréher család. Megfejtését a keménykötés, @civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió kemény kötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.